Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, így pünkösd ünnepén. Nagy öröm a számunkra, hogy most ebben a formában is már többekkel együtt lehetünk. Kezdjük egy Szentlélek hívó énekkel az istentiszteletünket. Az új énekeskönyvünk 166. számú énekét énekeljük. Szentlélek, jöjj, lobogó láng! Téged hívunk, téged várunk, te tölts meg bennünket, és te add kezünkbe, szívünkbe a te ígédet. Várjuk, hogy megnyilvánulj közöttünk. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, azt az igét, amelyet most az apostolok cselekedeteiből olvasok, a második fejezet első 21 versét. A pünkösdi történet van itt megírva a Szentírásban, ezt hallgassuk most nyitott szívvel, figyelemmel. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, tudnék a tanítványok, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Szentlélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi is tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatjuk őket mindegyikünk a magunk anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte hangját, és így szólt hozzájuk. zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavamra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Úr, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fent, és jeleket a földön lent, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, megélését. Most imádságban válaszoljunk erre. Itt vagyunk előtted, mennyei édesatyánk, és nagyon köszönjük ennek a kiváltságát, ennek a lehetőségét. Fizikálisan is most már többen el tudtunk jönni a templomba. Vagy hogyha még csak nemrég ébredtünk, de a képernyőt bekapcsoltuk, itt vagyunk a te jelenlétedben. Nagyon köszönjük, hogy jöhetünk. Köszönjük, hogy a fizikai eszközöket elkészítetted, amelyek által megjelenhetünk. Dicsérünk téged ezért, hogy alkalmat teremtettél. Köszönjük így az ünnepet is. De még inkább hálát adunk azért, hogy lelki módon elkészítetted annak a lehetőségét, hogy jöhessünk hozzád. Téd a dicsőség, Urunk, azért, hogy te utat nyitottál az Atyához. Áldunk téged a keresztér, Úr Jézus Krisztus. Áldunk azért, hogy te a bűneinkkel leszámoltál. És amikor jövünk és megvalljuk előtted, hogy az elmúlt héten is milyen bukásaink voltak, és hányszor vallottunk kudarcot, akkor tudhatjuk, hogy nem a te ítéleteddel, hanem a te bocsánatoddal találkozunk. A te szelíd szemeddel, amely látja, tudja, hogy mit rontottunk el, de mégis azt mondja, hogy elvégeztetett. És köszönjük neked azt, hogy nem csak azt szeretnéd, hogy erről tudjunk az értelmünkkel, hanem egészen a szívünkbe akarod hozni ennek az igazságát. Így imádkozunk, Szentlélek Isten, a te jelenlétedért. Imádkozunk azért, hogy töltsd meg most ezt a házat is, és töltsd meg azokat az otthonokat, ahol családról családra összegyűltek emberek, és téged hallgatnak. Töltsd meg azokat az otthonokat, lakásokat is, ahol esetleg látható módon nincs is más jelen. Esetleg csak egy valaki nézi a képernyőt. De imádkozunk azért, hogy ez a veled való találkozás hadd legyen nagyon valóságos, és hadd legyen független minden körülménytől. Téged várunk, Szentlélek Isten, szentelj meg minket, különítsd el a mi szívünket most a te számodra, szólj hozzánk, add, hogy az ige hozzánk szóljon, és add, hogy minden kifogás vagy elnevetés kiessen a kezünkből, hadd találjon el a te igéd úgy, ahogyan szeretné megszólítani most minket. Amen. Készüljünk most az ige hallgatására. Egy olyan énekkel, ami nincs benne az énekeskönyvünkben, kivetítésről énekeljük, a Szentlélek leszáll, így kezdődik ez az ének. Thank you. az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném most hirdetni közöttetek. Az Ószövetségben Ézsaiás könyvének a 11. fejezetében van megírva, az első 5 verset olvasom innen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta. A bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka lehelletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Amen. Nagyon nagy dolog, hogy jöhetünk az Isten jelenlétében, nagyon nagy dolog, hogy nekünk szabad bejárásunk van az atyaházába. Amikor mögöttünk vannak ezek a nagy ünnepek, mint nagypéntek, húsvét, akkor ezekről már mondhatjuk, hogy sokat beszéltünk, és sok igei üzenet erősített ebben bennünket, hogy otthon vagyunk. A tékozló fiú hazatérhet, az atya a szennyes ruhába öltözött fiút is átöleli, és azt mondja, hogy az enyém, az én fiam, elveszett és megtaláltatott. Az Isten bocsánata el van készítve nekünk. Mi pedig boldogan mondhatjuk, hogy hát atyám, nem vagyok méltó, de Isten nem hallgat végig, hanem adja az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az atyai háznak minden méltóságát. Ismerjük a tékozló fiú történetét. És itt vagyunk most, hívő emberekként, tudjuk, hogy Jézus meghalt értünk, tudjuk azt, hogy föltámadt, de mégis valahogy, amikor ma reggel eljöttünk a templomba, vagy amikor ma reggel otthon ráhangolottunk az Isten tiszteletre, amikor megjelenünk a képernyő előtt, és ennek tudatában vagyunk, hogy igen, most jövök az Isten jelenlétébe, akkor valahogy mégiscsak az emberben ott van egy ilyen érzés, hogy ez mind igaz, ezzel mind egyetértünk elvben, de azért mégiscsak én vagyok itt. Mit keresek én az Isten előtt? Azért mégiscsak én élem az életemet, és igen, Isten, tudom, hogy milyennek lát, de azért én mégis a sárban járok. Azért mégis mennyi küzdelem, mennyi vergődés, mennyi bukás kapcsolódik ahhoz, hogy milyen is vagyok. Tudom, hogy nem mindenki vergődik ezek között a kérdések között. Vannak emberek, akik meg vannak róla győződve, hogy mindig ők járnak el jól minden kérdéssel kapcsolatban, mindig ők tudják a legjobb választ a kérdésekre. Az élet nem olyan bonyolult, mint az emberek nagy része gondolja, sokkal egyszerűbb, frappáns megoldások vannak, néha csípős, éles megjegyzések, vagy kemény, modorú eligazítások. Sokszor találkozunk hangos emberekkel, akik meg vannak róla győződve, hogy velük minden rendben van. Mindenki más problémás, de ők rendben vannak. Mi, akik az Isten kegyelméből élünk, mi ugye, hát meg sem kísért bennünket ez a gondolat. Hát na, sajnos megkísért a gondolat bennünket, de hogyha elcsendesedünk, hogyha az Isten szent lelke megérinti a szívünket, akkor eljön az a pillanat mindannyiunknak az életében, amikor a fejemet fogom, és azt mondom, hogy ez is én vagyok. Ez tényleg én vagyok. Belőlem jönnek ki ezek a szavak. És hogyha valaki hosszú éveket eltölt a hívő élete során, akkor egy idő után egyre többször fogja ezt mondani, hogy ez még mindig én vagyok. Hát én nem gondoltam, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva még mindig itt fogok tartani. Hogy lehet ez? Nem tudom megtagadni magam. Annyiszor tapasztalja ezt az ember. Törekszem a változásra, valamikor megy is, de vannak pillanatok, és tipikus módon mindig a legkritikusabb pillanatokat éljük meg így. Vannak pillanatok, amikor minden visszajön. Amikor megint az bújik elő, aki mindig is voltam, az Isten nélkül is ez voltam. És ekkor jönnek a nagy leszereplések, utána persze beindul a mókuskerék, és a bukás, a leszereplés után jön az önvád, jön a feleslegesség érzés. Mit keresek én itt egyáltalán? Az ördög is mondja magáét. Te mondod magad az Isten megváltott gyermekének? És néha az ember ezt érzi, hogy jaj, de jó lenne, hogyha, mintha a fociban úgy le tudnának cserélni. Hogy ebbe az életbe igazából nem én kellenék. Bárcsak ne nekem kéne ezeket a helyzeteket végigélni újra és újra. Én feladom. Inkább elmenekülnék. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy keresztényként változásra vagyunk elhívva. Igaz az, hogy Isten úgy fogad el bennünket, ahogyan vagyunk, amikor meghív és hív az ő jelenlétébe. Nem kell azt megvárni, hogy majd megtisztuljunk, és tisztán állhassunk az Isten elé. Ez is egyébként az ördögnek egy nagyon nagy hazugsága. Menj az Istenhez nyugodtan, csak előtte, hát nem gondolod, hogy így elé állhatsz. Tisztulj meg! Hát, ha erre a hazugságra hallgatunk, soha nem fogunk az Isten elé jönni. De keresztényként ugye változásra vagyunk elhívva. Isten elfogad úgy, ahogyan vagyunk, megvált bennünket, lemossa rólunk a gyalázatot, a szennyet, de jobban szeret bennünket annál, mint hogy meghagyna abban az állapotban, amilyenben nélküle élünk. És hát aztán vonhatunk egy mérleget, hogy vajon, hogyha mérlegre tesszük az eddigi életünket, látszik-e az a gyakorlatban, a mindennapi életvitelünkben, hogy mi tényleg Krisztushoz tartozunk, hogy Krisztussal járok. A karakterem formálódik? Ez a nagy kérdése a mai alkalmunknak. Milyen egy jó karakter? Én azt gondolom, hogy van egy csomó olyan regény, egy csomó olyan történet, amelyeket elsősorban a karakterek miatt szeretünk. Lehet, hogy a történet vonala nem is olyan nagyon érdekes. Én, ha visszaemlékszem a tini időszakomra, akkor néztem olyan sorozatot, amelynek gyakorlatilag nem is volt semmiféle története. Egy helyben állt tulajdonképpen az egész történet. Valójában a fiatalok, akikről szólt az egész sorozat, ugyanabban a szobában ültek, esetleg nem tudom, 2-3 díszlet cserélődött, de a karakterek annyira meg voltak formálva, és olyan vicces is volt, hogy azt nézni kellett, a karakterek lekötöttek. Milyen egy jó karakter? Mindannyian ismerünk regényeket, filmeket. Én most mondok egy sor tulajdonságot, amelyet az igéből veszek. Nagyon fontos tulajdonság a bölcsesség és az értelem. Tudunk esetleg karaktereket kapcsolni hozzá eddigi ismereteinkből, vagy filmes, vagy olvasmányos élményeinkből? Bölcsesség és értelem. Hát nekem ugye, egy gyerekkori élmény jutott eszembe, vagy gyerekkori emlék törpapa, de azért ennél komolyabbak is beugrottak. Ha már Sinkovics hangjánál tartunk, akkor például Dobó István. Nemrég volt 50 éves az Egri csillagok film, és nekem, amikor, hát ezt is nyilván gyerekként láttam még a filmet, mindig olyan megnyugtató volt, hogy ott van a hatalmas káosz, jönnek a törökök, ugrálnak befele a várfalon, és már a várnak egyik másik részét hatalmuk alá is kerítik, és akkor megjelenik Dobó. És mindig tudja, hogy milyen jó megoldás. És olyan, nem tudom, a szakálla, az egész megjelenése sugallja ezt a nyugalmat, még hogyha nyilvessző áll ki a lábából, akkor is valahogy megőrzi a nyugodtságát, és még azért lerázza azt a törököt, akivel éppen hadakozik, és kiadja a megfelelő utasításokat. Micsoda nyugalom, micsoda bölcsesség. Vagy hogyha egy modernebb verzió, vagy modernebb testesítője lenne ennek a karakternek, talán Morgan Freeman jutott eszembe. Hogy rengeteg filmje van, és nagyon nagy színész, de egy csomó filmben megjelenik ez a fajta bölcsesség, nyugalom. Amikor nem is ő a főszereplő, csak valamilyen mellékszereplő, de valahogy sok filmben úgy megtestesíti ezt a bölcsességet, ezt a karaktert. Nem véletlen talán, hogy több filmben Isten szerepére is fölkérték őt. A tanács és erő, hát szintén ide kapcsolódik, ugye? Mennyire fontos. És milyen bátorítóak tudnak lenni ezek a karakterek. Mennyire fontos tulajdonság az Úr ismerete és félelme. Egy bibliai példa jutott eszembe, Dávid, aki a Góliáttal szemben vívott harcban, ott áll, mondhatjuk, hogy hát Góliáthoz képest szinte mesztelenül és fegyvertelenül, mindenféle védőfelszerelés nélkül, egy szál parittyával, farkas szemet néznek egymással, és ugye a Góliát már előre ünnepli a maga diadalát, és gyalázza ugye ellenfelét Dávidot és az ő népét, és ami ennél rosszabb húzás volt, az ő népének az Istenét is. És Dávid, aki ott áll a maga erőtlen mi voltában az óriással szemben, rögtön felismeri ezt, és azt mondja, hogy te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, én pedig a seregek urának nevében, Izrael csapatai Istenének a nevében, akit te kigúnyoltál, na én ebben a névben megyek ellened. Az Úr ismerete és félelme. Tudott valamit Dávid Istenről. És ott van ez a találkozás, és aztán ismerik a történet folytatását. Ő az, aki győz. Hogyha egy nem bibliai példát kéne mondani, itt talán Frodo lenne az a gyűrűk urából, aki nekem eszembe jutott. Aki szintén olyan kisnövésű, olyan erőtlen, úgy önmagában, de mégis egy óriási küldetése van. És hordja maga terhét a lehetetlen küldetésben, és sokszor a félelem is megkísérti, nem tudja azt, hogy ő mi lesz, majd mennyire lesz a helyén a szíve a döntő pillanatban, de megy előre, és hitben viszi előre a küldetését. Az Úr ismerete és félelme. Szintén nagyon fontos tulajdonság. Nem a látszat után ítél, nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. Ismerünk ilyen karaktereket? Hát ismerjük a saját történetünket. Mondhatja valaki talán, hogy nem vagyok bíró, nem ez a foglalkozásom. Lehet, hogy csak fodrász vagyok, vagy esetleg portás. Miért kéne ítélnem? Bizony ítélünk. Nap mint nap döntéseket hozunk emberekről. Őt meghallgatom, őt nem hallgatom meg. Rá figyelek, ő rá kevésbé. Neki adok 80% figyelmet, ő egy fontos valaki. Neki nem jut annyi. Néha még küzdünk ezzel is, hogy a gyerekeink között hogyan egyensúlyozzunk, és valahogy döntéseket hozunk. Mindig, minden nap, mikor emberekkel találkozunk, meghozzuk a magunk döntéseit. És valamikor karaktereket is megítélünk így. Én ismerem az ő életének ezt a fejezetét, láttam őt egy bizonyos helyzetben. Tudom én, hogy ki vagy. Láttalak én téged a múltkor. Hallottam ám a hangodat, amikor úgy fölemelted és úgy felsziszentél. Talán te sem emlékszel, mi jött ki a szádon, de na, én figyeltem. És el is ítéltem az illetőt. Mennyire jó az, amikor valaki nem látszat után ítél, nem egy bizonyos kis szelet után, vagy egy villanás után. Nem látszat után ítél, nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. A nincs tának ügyében, méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Aki nem is tudja megvédeni magát, aki esetleg maga is tudja, hogy nyomorult, és küzd dolgokkal, milyen jó, hogyha valaki tud igazságosan ítélni. Van ilyen. Hát a népmesék Mátyás királya ebben a hírben áll. Tudjuk, hogy a valóság és a mesés megjelenés az nem mindig fedi egymást, de ugyan a nép köztudatában mégiscsak létezik egy ilyen karakter, aki mindig igazságosan dönt. Akinek igazság derekának az öve, csipőjének öve pedig a hűség. Fú, a való életben olyan nehéz elképzelni ilyen vezetőket. Fontosak tehát ezek a karakterek, és annyira, nem tudom, jó érzés ezekben a regényekben, filmekben látni, való életben megvalósulni ezeket a karaktereket. Na, így néz ki egy ilyen ember. Sokszor még azonosítjuk a színésznek az arcával is. Fontosak ezek a jellemvonások, de a sok jellemvonás kialakít egy karaktert. Vajon van-e olyan karakter, amelyikben minden jellemvonás szerepel? Ugye ott van Dobó, ott van Dávid, ott vannak a többiek, de hogy mind egybe létezik ilyen ember? Elképzelhető ez? Lehetséges? Hát templomban vagyunk, és tudjuk a választ. Hogyha hittanórán lennénk, akkor már kórusban mondanák a gyerekek, hogy persze, hát Jézus. De attól, hogy hittanos egy válasz, attól még nem lesz rossz válasz. Mert hogy valóban, Jézus úgy éli itt a földön az életét, hogy ez mind megtörténik. Hogy emberek vannak körülötte, ugyanazok az élethelyzetek megtalálják, amelyek bennünket megtalálnak, ahol mi el szoktunk bukni, ahogy az evangéliumokat olvassuk, zsinórban azt látjuk egymás után, hogy Jézus nem bukik el, most sem, most sem. Hogyha nem ismernénk a történetet, talán már ezzel a várakozással lennék, hogy na most, hátha kizökkenne maga nyugalmából. De nem, egészen a végéig nem. Ugye a kereszten. Ez volt számomra mindig a legfelfoghatatlanabb, hogy ott van a keresztem, és szidják, gyalázzák. Ha az Isten fia vagy, szállj le arról a keresztről. És mivel tényleg az Isten fia, még meg is tudná tenni. És ott lenne a hatalmas lehetőség, a magas labda, hogy megmutassa a hatalmát, és mindenki befogja a száját körülötte. És ő pedig nem. Ő marad a keresztem. Micsoda karakter. Ugye az ügy, a küldetés, a személyes érdek fölött. Ő ott rád gondolt, meg én rám gondolt. Leszel a keresztről, nincs megváltás, de ott maradt, és így van. Micsoda karakter. Hát Ézsaiás, most már elmondhatjuk, hogy ő róla ír. Annyira tökéletes karakter Jézus, hogy már szinte földön túli. És valóban, földön túli is, mennyei, isteni karakter. Ezt olvastuk Ézsaiásnál, az Úr lelke nyugszik rajta. Vannak mások is, akik a Szentírásban szerepelnek, akár hithősként is, és olvassuk róluk, hogy az Isten szent lelke valahogy hatalmába keríti őket, hogy megtelnek szent lélekkel, és valami nagy dolgot tesznek, hogy az Úr lelke megtölti őket, vagy ahogy az Ószövetség szóhasználata mondja, magára ölti az Isten lelke őket, és fölbuzdulnak valami nagyon nagy küldetésre, akár egy harc megvívására, akár valami nagy igazságnak a kijelentésére az Istenről, valami tényleg olyan nagy villanás történik. A Szentlélek megszállja őket. Vannak ilyen karakterek, vannak ilyen hősök, és ők a hitbeli példaképeink is. De milyen jó érzés Jézusra nézni, és azt látni, hogy nem csak valamilyen nagy ügyre fölbuzdította őt az Isten, és akkor fú, most egy akkora villanása volt őnek, és persze a következő pillanatban bukik, mint minden ember. Ugye a hithősök ilyenek. Olvassuk az ő negatív oldalukat is. A Szentírásban nagyon precízen dokumentálja az ige őket. De Jézus nem. Jézus nem csak fölbuzdítja egy ügyre a Szentlélek, hanem ezt mondja, hogy az Úr lelke nyugszik rajta. Megnyugszik rajta az Úr lelke. Rászáll rajta, van. Ő ebben a dimenzióban él. A Szentlélek által éli az életét. Nem időnként keríti hatalmába, hanem folyamatosan rajta nyugszik. És hogy véletlen se értsük félre azt, hogy kiről is beszél itt Ézsaiás proféciája, Jézusról azt olvasjuk, hogy amikor megkezdi a maga nyilvános szolgálatát, mielőtt elhívná a tanítványait, azelőtt föláll a názáreti zsinagógában, és hát minden felnőtt férfinak joga volt ott az igét olvasni, neki is odaadják Ézsaiás könyvét, és megkeresi a tekercsben ezt a részt, ahova ez az ézsaiási profécia van írva. Nem innen a 11. fejezetből, hanem a 61-ből olvassa, de figyeljük az összecsengést. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Megáll a levegő a zsinagógában. Minden szem ott van Jézuson. Most ebből mi lesz? Milyen magyarázatot fűz hozzá? És Jézus magyarázata végtelenül egyszerű. És végtelenül megdöbbentő. Azt mondja, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Összegöngyöli a tekercset, visszegy és leül. Itt vagyok. Én vagyok az, akiről a profécia szól. Jézus a tökéletes karakter, aki nem emberi erővel éli az életét, hanem az Úr lelke nyugszik rajta. Állandóan a Szentlélek vezetése alatt él. Látjuk az egyes jeleneteiből az életének. Igazából nem a rivalda fényes pillanatok, hanem inkább a csendes órák, de mindig ezt látjuk, megtalálja az alkalmat az Atyára figyelni. Tökéletes az összhang, maximális a figyelem. És mindeközben nem tengleng az életben, hanem maximális hatékonysággal halad a cél felé. Az ő szem előtt mindig a kereszt van. És ugye ilyen karaktereket is ismerünk, akik rá tudnak nagyon zoomolni egy célra, és haladnak felé, de aztán romok vannak körülöttük meg utánuk. De hogyha Jézus nézzük, akkor még csak ezt se látjuk. Pedig ha valami, akkor ez a küldetés van olyan horderejű, hogy ott lehetne tarolni is, vagy átgázolni másokon. De szó sincs róla, akik körülötte vannak, nem romokban hevernek, hanem meghallgattatnak, megvigasztaltatnak, ott állnak meggyógyítva, sőt, mondjuk ki a legnagyobbat is, ott vannak megváltva. Micsoda jellem, mekkora formátumú karakter. És most ugye jöhetne az üzenet, hát akkor jó hívőként, tessék, itt van a példa, akkor kövessük Jézust. Ilyen a mesterünk, akkor legyen ez a mi életprogramunk is. Hajrá, testvérek! De jó, hogy nem ezzel kell hazamennünk. Ugye, mert hát, na, néha egymást azért vizsgáljuk, és vannak ilyen megfigyelésénk, hogy na, ő már azért haladhatott volna kicsit előrébb a megszentelődés útján. Néha méricskélünk, azt mondja, na, őnála azért egy picit előrébb tartok legalább a megújulásban. Hű, de kijött a sodrából. Na, hát én azért mások előtt így nem fakadtam volna ki. És otthon? Na, ez egy másik kérdés. Vannak őszinte pillanataink, amikor tényleg vádoljuk magunkat, és igen, a szeretteink erről tudnának tanúskodni, hogy mi az, amit mások nem tudnak, de a valósághoz tartozik. Jézus annyira tökéletes, hogy ez már tényleg földön túli. Milyen kár, hogy számomra ez elérhetetlen. Milyen kár, hogy olyan nagy messzeségben van. Hát ehhez minimum Istenné kéne lenni, hogy olyan legyek, mint ő, nem? Már talán mindannyian sejtjük, hogy ez igehirdetés attól lesz pünkösdi, hogy nem ez az üzenet. Jézus úgy élte az életét, hogy az Úr lelke nyugodott rajta. Amikor a tanítványok húsvét után 50 nappal, Jézus mennybe menetele után 10 nappal együtt ülnek abban a bizonyos felső szobában, akkor történik ez az érdekes természetfölötti jelenség. Mint egy, hát ugye keresi a szentírási szavakat, mintha valami szélzúgás lenne, valami megrázza azt a házat. És aztán megjelennek ezek a bizonyos lángnyelvek, és szétoszlanak, és leszáll a Szentlélek. És szétoszlanak ezek a lángnyelvek, és leszállnak a tanítványokra. Valamit megtapasztalnak ők is ebből, hogy milyen az, amikor az Úr lelke nyugszik Jézuson. Ez a betöltekezés, ez a Szentlélekkel való megtöltetés, ez más, mint amikor egy-egy küldetésre kapnak egy bizonyos felhatalmazást. Itt vannak rajtunk az ellenséges törzsek, elkezd zavarni őket. És akkor jönnek a bírák, Isten lelke felruházza őket, és kiverik őket az országból. Itt valami életfordulat, valami minőségi változás, valami végleges dolog történik. És ugye veszteségként is meg tudjuk élni mindezt. Én mindig vágytam arra, hogy de jó lett volna abban a korban élni, amikor a tanítványok látták Jézust, meg tudták kérdezni, akár meg is tudták érinteni, milyen más minőségű lehetett ez az élet. De közben, ahogy a Szentírást olvassuk, azt látjuk, hogy mi pünkösd után abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, azt az időszakot élhetjük, ami a tanítványoknak is a beteljesedés volt. A töredékes elmúlásával eljött az, amikor már nem testileg ismerték Jézust, mikor nem csak akkor voltak Jézus közelében, mikor éppen ott volt mellettük, de ha már egy másik faluba küldte őket, akkor Jézust el kellett hagyni, el kellett távolodni tőle, hanem megérkeztek ebbe a szituációba, hogy bennem van, rajtam nyugszik az Isten szent lelke, és rajta keresztül Krisztus lakik bennem. Mi pünkösd után élünk. Ezért aztán Pál apostol ezt írja a korintusiaknak, nem tudjátok, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma? Ezért nem a magunkéi vagyunk. Kedves testvérek, hogy jöttünk most ide? Vagy hogy kapcsoltuk be most otthon a készüléket? Milyen gondolatok jártak a fejünkbe? Milyen érzések töltötték meg a szívünket? Le tudjuk tenni a terheinket? Hát kérdezzem meg most nagyon őszintén, le tudod tenni a saját természetednek a terhét? Azért annak van egy súlya, mikor szembesülök magammal, amikor egy olyan pillanatban nézek bele a tükörbe, mikor még az indulatok ott vannak az arcomon. Az tud ijesztő lenni. Le tudom ezt tenni? A bukásokat, a csalódásokat, a gyenge hitetlen viselkedéseinket, a küzdelmünket, a karakterünkkel. Ezt a szép pünkösdi éneket énekeltük itt az Isten tisztelet elején. A Szentlélek leszáll, és minden megváltozik. Ez a lélek munkája. Meglátod őt, Jézust. Meglátod, amikor közel jön hozzád, és ezt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Meglátod őt. A Szentlélek utat nyit ehhez. Nincs itt testben Jézus, de ez ő lelke által itt van, ebben a világban, elérhető módon, közel jön, és azt mondja, hogy most a lélek által zörgetek. Most ne várd azt, hogy valahol testben megjelenjek. Ne várj egy álomra, amikor majd meglátsz engem, és a fényesség úgy körbe sugároz. Most a lélek által itt vagyok. most éppen az igén keresztül is, most zörgetek. És hogyha te beengedsz az életedbe, akkor én megszállok. Ugye az asztalközösség, az a legbensőségesebb kapcsolata a Szentírásban, életközösség vállalása. Tehát meglátod őt, amikor közel jön hozzád. Hadd mondjam ezt így most mindannyiunknak, akár itt vagyunk, akár a képernyők előtt, ha még nem hívtad, akkor hívjad őt. Az Úr Jézus a Szentlélek által benned is akar lakni. És ez valóban igazából a hívásnak a kérdése. Nem fog ajtóstul berontani a házba. De vajon érezzük ennek a szükségét? Én hiszem, hogy igen. Vajon elhagyta-e már az imádság a szánkat, hogy Úr Jézus, én leteszem az én életemet, és a te szent lelkedet, te töltsél meg engem. Téged hívlak, Szentlélek Isten, te lakjál az életemben. Meglátod őt, Jézust. A Szentlélek Jézusról tesz bizonyságot. És ha már hívtad, akkor pedig azt mondja neked, lehet, hogy te lecserélnéd magad, lehet, hogy te cserét kérnél, de én már cseréltem veled. Egyszerűen csak vedd át a felhatalmazást. Ez a mi kiváltságunk. Elmondhatom azt, hogy a Szentlélek lakik bennem, az a Szentlélek, aki Jézusban is ilyen hatalmas volt. És ez az új állapotom, Jézusban lenni. Pünkösd utáni hívőként élhetem az életemet, a lélek alatt, megnyugszik rajtam a Szentlélek, a lélek alatt, a lélekkel betöltve, és a bennem lakó Szentlélek vezetése által. Persze, azért legyünk realisták, továbbra is igaz, hogy a Szentlélek bennünk lakik, és azért meg tudjuk szomorítani az Isten szent lelkét. Ez nem azt jelenti, hogy én már befogadtam őt az életembe, innentől kezdve 10 centivel a föld fölött átsuhanok, a lábam soha nem lesz sáros, és igazából már csak arra várok, hogy mikor nyílik meg az ég előttem, hanem hát bizony bukásról bukásra, küzdelemről küzdelemre éljük az életünket. A szent lelket meg tudom továbbra is szomorítani, újra és újra vívjuk a harcot a régi természetünkkel, és továbbra is igaz az, hogy ha magunk erejére hagyatkozunk, akkor az kevés. Akkor borítékolt a bukás. De a nagy igazság az, hogy ebben a harcban már nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, mert bennünk lakik az a valaki, aki a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ő az, aki nem látszat után, hanem igazság szerint ítél. És ő általa, hát igaz lesz az is, hogy az Úr félelme lesz gyönyörűségem. Hogy mi minden most ebben a pillanatban a gyönyörűségem, és hogy itt, akik együtt vagyunk, most az Isten tisztelet keretében, hányféle gyönyörűséget tudnánk felsorolni, most ezt ne is nyissuk meg ezt a fejezetet, de ő általa lehetséges az, hogy nem valami külső kényszer lesz az Isten akaratának a teljesítése, mert Jézusnak ez volt a szenvedélye. És ha ugyanaz a lélek lakik bennem, aki Jézuson nyugodott, akkor el tudja végezni bennem is, hogy az én szenvedélyem is az Isten akaratának a keresése legyen. És ő általa valamilyen formában még tulajdonképpen az is igaz, hogy az ítélet gyakorlásában is valamennyire részt veszünk. A gonosz megbüntetésében, itt olvastunk erről is egy kitételt, amikor a szájával megveri a bűnöst, azt mondja, hogy ajka leheletével megöli a bűnöst. Hát nem egymást öljük meg, de mond valami ilyen üzenetet az ige, ami nem részletez nagyon. Én szívesen olvasnék erről többet. De még ebben a töredékes formájában is azt gondolom valami hatalmas méltóságról és megtiszteltetésről szól, amit nem is tudunk fölfogni, de valami ilyesmit ír Pál a korintusiaknak, akik azzal vannak elfoglalva, hogy egymással csetepatéznak, és a hívők is világi bíróságok előtt följelentgetik egymást. És a gyülekezeti ügyek kiteregetésre kerülnek a világ előtt. És pogány bírók ott ülnek és nézik, hogy hogyan szidják egymást a hívők, és aztán majd eldöntik, hogy kinek van igaza. Tökéletesen méltatlan helyzet. És Pál ezt mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Nem tudom, mit jelent. Ennyit mond róla az ige. De akármit is jelent, ez valami óriási méltóság. Elképzelhető az, hogy azok a démonok, azok a gonosz szellemi lények, akik kísértenek, akik mindig előkészítik a csapdákat, és nagyon sok bukásom annak köszönhető, hogy belesétálok ezekbe, és aztán meg előáll az ördög is vádol, hogy na nézd meg magad, most hogy nézel ki. Elképzelhető, hogy akik, az életünk során ezekben a küzdelmekben így gyötörnek bennünket, egyszer majd úgy szembesülnek velünk is, hogy az Úr Jézus Krisztus, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, a mi szánkba adja, vagy mi szánkkal által mondja ki esetleg azt, hogy el vannak ítélve. Nem tudom, nem akarok fantáziálni, de érezzük azt a megbecsülést, azt a pozíciót, amiben helyez bennünket az Isten szent lelke. Kedves testvérek, nem tudom, hogy hogyan gondolkodunk saját magunkról, mennyire vagyunk megelégedve saját magunkkal. Bízom benne, hogy nem csak a szép oldalunkat látjuk, de bízom abban is, hogy amikor meg az árnyékos oldalunkat látjuk, amikor a bukásainkat éljük, akkor is nem állunk meg itt, hanem merjük fölemelni a tekintetünket arra Jézusra, akin megnyugodott az Isten szent lelke, aki elvégezte a megváltásunkat, és arra a szent lélekre, aki által egészen személyesen közel hozza, nekem hozza, bennem való valóságként megtestesíti mindezt. A ráfeledő énekünk már ezt a képet vetíti előre, és énekelhetjük ezt úgy is, hogy igen, ez a szívem vágya, ez valósuljon meg. Én húsvértemplom akarok lenni, ahol a dicséret neked szól, ahol neked történik az áldozatbemutatás. Végezze el az Isten szent lelke szépen lassan az életünkben azt, hogy valóban az Úr Jézus képére formálódunk, addig pedig bátorítsuk egymást. És amikor meglátjuk a másiknak a bűneit, akkor a szeretet sok bűnt elfedez, ezt mondja az ige. Hordozzuk egymást imádságban. Amen. Krisztus, annyira hálásak vagyunk azért, hogy te, amikor ezzel a földön túli szépségeddel, tisztaságoddal, makulátlan karaktereddel élted az életedet itt a földön, akkor nem tartottad a tisztes távolságot a körülötted élő húsvér emberektől. Annyira köszönjük azokat a beszámolókat, amelyek mesélnek róla, hogy a tanítványok mennyi melléfogást követnek el, hány buta megjegyzésük van, sokszor milyen hirtelen fölhorkannak, egymással is vetélkednek, meg viszálykodnak, aztán pedig gyilkos indulatok is ébrednek bennük, valaki elárul, valaki megtagad, és ezeket a történeteket nézve annyira kézenfekvő lenne, hogy te pedig akkor hagyod őket, és mész tovább a te célod felé. Annyira köszönjük, hogy ők ott lehettek körülötted, hogy láthattak téged, hogy te fáradtságot nem kímélve hordoztad őket, az ő terhüket, az ő karakterüknek a terhét is 3 éven keresztül. És köszönjük, Úr Jézus, hogy akkor, amikor te megdicsőültél, amikor te föltámadtál, amikor átléptél a mennyei valóságba, a földi látható állapotból, akkor sem szüntél meghordozni őket, hogy akkor is önmagadat adtad beléjük a te szent lelked által. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ilyenek a te tanítványaid, ennek a tanúi lehetnek a tanítványaid, hogy te élsz bennük. És Urunk, köszönjük, hogy ez nem csak a bibliai időben élt tanítványokra igaz, hanem ránk is igaz lehet. Urunk, mi is annyit küzdöttünk már, nekünk is annyi melléfogásunk van, és most meg is valljuk előtted, hogy annyiszor szól az életünk rólunk, a saját vágyainkról, a saját kívánságainkról, a saját igazunkról, a saját kényelmünkről, a saját elérhetetlen álmainkról, amelyek, ha nincsenek meg, akkor minden sötét és beborul az ég. Úr Jézus, annyit forogtunk már magunk körül. És látod, hogy emberileg nincs is esély arra, hogy ebből kikerüljünk, de szeretnénk hinni, hittel belekapaszkodni a te ígéretedbe, hogy te tudsz velünk valami más cselekedni. Hálát adunk a keresztért, köszönjük a bocsánatot, és szeretnénk most kitenni magunkat a te szent lelked munkájának. Szeretnénk kifejezni egyen-egyenként azt, hogy várjuk a te lelked bennünk való munkálkodását. Szeretnénk befogadni, behívunk téged az életünkbe, és imádkozunk azért, hogy az életünk különböző területei végül hadd kerüljenek a te uralmad alá. Hívunk a harcainkba, hívunk a csalódásaink közé, hívunk az újrakezdéshez is, amikor sokadjára fogunk neki valaminek, és nagyon levertek vagyunk, és már mi se hisszük, hogy ez lehet másként. Úr Jézus, te nem csak hiszed, hanem te megvalósítod. Áldunk téged ezért, és köszönjük neked, hogy most egy olyan istentiszteletünk lehet, amikor mindezt látható módon is megtapasztalhatjuk, vagy láthatunk erről szóló jegyeket az úrvacsorában. Kérünk téged, hogy legyen most így velünk, hogy áld meg az úrvacsori együttlétünket is, és szeretnénk valóban az életünket ennyire közel tudni hozzád. Kérünk azokért is, akik a terhét hordozzák mindannak, hogy ebben az életben fájdalom van, veszteség van, akár a saját bőrükön érzik, akár másokat támogatnak, akik nagy szenvedések között élik az életüket. Imádkozunk betegekért, imádkozunk gyógyíthatatlan betegekért, imádkozunk gyászolókért, vagy azokért, akik maguk készülnek az elmenetelre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ezeken mind végigmentél, és hiszük, hogy a te szent lelked ezekben a helyzetekben is tud megtartatást, fölemeltetést adni. Ezért imádkozunk, könyörünk értük. És kérünk azért, hogy áld meg az istentiszteletünk további részét, és legyél velünk az úrvacsorában. A jegyeken keresztül hadd találkozunk veled magaddal. Mutasd a te kegyelmedet, szeretetedet. Tehát számunkra is felfoghatóvá is megélhetővé. Amen. Most pedig istentiszteletünk záró énekét énekeljük. Ez a 118-as ének lesz az új énekeskönyvből. Akik itt vagyunk, álljunk is föl erre az énekre is. Hát, otthon a képernyők előtt is fölállhatunk. Énekeljük így, és majd a végén kérjük Isten áldását.
Amíg téged nem lesz. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További áldott pünkösdi ünnepet kívánok, és holnap délelőtt 10 órakor újra lesz istentisztelet, online is, meg itt helyben is, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. Áldásbékesség!